Nemrég küldtem egy e-mailt, úgyhogy a levezető listán láttok egy e-mailt, majd ez a Majatnak a vázlata, és azért jó, hogyha megvan, mert hogy nagyon sokat fogok dumálni, és nagyon sok minden van benne. Próbálom lerövidíteni, de hogy könnyebb ezt majd követni, akkor nem kell mindent leírogatni, akkor egy belátjátok az egészet. És a cím az, hogy mit tanít a kert. És azért ezt a címet adtam neki, mert hétfőn otthon locsoltam éppen, és hogy locsoltam, Timi ültetett tököt hátul. Hát aki volt nálam, tudja, hogy mekkora kertünk van, tehát ott hatalmas tér van a töknek. Ugye a tök az ilyen növény, ami szeret elbűrezni mindenfele. Úgyhogy a kis egy négyzetméternyi tökből lett, vagy 10 négyzetméternyi tök, és mindent benőtt. És ez a terjesztet a töknek, ez a normális számára. És hogy locsoltam, eszembe jutott a nagypapámmal való beszélgetés régebben. Neki nagyon nagy kertje volt, volt tök is, meg volt dinnye is. És mindig mondtam neki azt, hogy miért van az, hogy papa nálad ilyen pici dinnyét minden, csak ennek is ekkora dinnyécskék, finom, a minden tök picike, és miért nem akarod a boltba, hogy ekkora, ahogy bírom el, mint a hasam akkora. És a papa elmesélte nekem szépen, ugye tök dinnye az hasonló gyökéről származik, elmesélte szépen, hogy egyszerűen a dinnye az olyan, úgy nő jól, hogyha nagy területen hagyjuk eltenyészni, mert a dinnyének úgy van, úgy teredetlen meg Isten, hogy egyrészt a levelei szépen levezetik a földékot a talajhoz, hogy összegyűjtse, másrészt pedig leárnyékolják annak érdekében, hogy ne száradjon ki gyorsan, mert a dinnye, ez a watermelon angol, nem véletlen vízinövény ilyen szempontból, mert rengeteg folyadék van benne, attól egy hizla egyébként, de mindegy. És hogy kell az, hogy nagy területen terüljön el, amiatt, hogy a dinnye az szépen befedje a földet, megmaradjon a nedvesség, és tudjon jól növekedni a dinnye. Úgyhogy a dinnye, az alapvetően így néz ki a dinnye föld, szépen a dinnyékkel. Nem minden dinnyeföldön van olyan ember, aki ott áll közben egyébként, ezt hadd mondjam el, tehát ez nem tartozik a dinnyeföldnek. És ahogy látjátok a növényzetet is, szépen lefedi az egész földet, és megmarad a nedvesség, ami csapadékesik, azt már szépen oda vezeti a talajhoz. Roppant hasznos ilyen szempontból. És nagyon sokat locsolják a dinnyét, meg hasonlók ahhoz, hogy aztán legyen nagy dinnye, nem csak nagy levele. És a levél az alapvetően fotoszintetizálásra kell neki, de emellett ezt a funkciót is ellátja, hogy csapadékot levezeti a megfelelő helyre, árnyékol, azért, hogy ne száradjon ki a talaj, és mindez hasznos dolog. Mert ugye a napsütés is kell neki, ahhoz, hogy legyen benne cukor. Most nem megyek bele ebbe mindegy, de hosszú lenne. De nagyon sok párhuzamot láttam ebben, és nagyon élveztem, ahogyan azt elkezdtem rajta a locsolás közben gondolkodni. Így aztán 3-4 órát locsoltam, és közben jegyzeteltem magamnak. És egyébként simán mondhatnám, hogy akár a gyökérzettel is a mai napot nem csak levéllel, de nekem akkor levél tetszett, meg már csak az is ott volt, hogy neki fogalmas is milyen gaz, mindegy. Tehát igen, így nő a levél mindenfele, aztán nem tudom milyen haszna, csak gaz. De felségnek fontos, úgyhogy fontos gaz. És ügöltem vele, hogy például a napsütés, hogy lehetne azt hozni párhuzamnak, hogy napsütés az olyan, hogy kiszárítja meg kiégett a növényt, ugyanakkor napsütés nélkül nincsen fotoszintetizálás, meg nincsen a gyümölcsnek a megérlelése, tehát toppan fontos, nincs növekedés, nincsen annak a haszna. És mi is szeretnénk olyan életet élni, ami mindig nagyszerű, mindig tökéletesen működik minden, sosincs benne szárasság, sosincs benne pusztasság, meg semmi ilyesmi, nincs benne próba, nincs nehézség. Mert az mennyire kellemes, hogy nincs próba és nehézség, igaz? Ha minden úgy magától megy. Most páran itt felvételiztek éppen a különböző fősulira. Valószínűleg úgy voltak, hogy a hátuk közepére nem kívánták ezt az egész stresszt, amivel ezzel járt. Tehát, hogy gondolom, a 23. este az mindenki ilyen görcsbe várta az egész család, hogy mi történik. Közben mégis ezek a próbák, ezek a nehézségek, ezek érlelik meg az életünket, meg a hitünket. Nem csak a dinnyét érlelik meg az ilyenek, hanem a mi hitünket is. Elkerülni akarjuk őket, pedig ezek nélkül, kihívások nélkül nincsen érett gyümölcs sem. Ezekben teszed próbára a hitedet is, és érlelődik meg a bizalom Istenben. Ez lehet mondjuk egy ilyen párhuzam, meg egy csomó más párhuzam lehet a növényeket, de most ebben nem megyek bele, maradok a levélnél, mert így is túl hosszú ezek szerintem, megijedtem magamtól. Hanem inkább az, hogy azt vettem észre, hogy általában, ha kiajt egy ilyen növény, akkor mindig ilyen többnyire két kis levél kellnék meg először. Valamikor egy, de többnyire kettő. Gondoltam arra, hogy csíreztetek babot nektek, és aztán elhozunk, de rájöttem arra, hogy nem nőnek igazán most vasárnapra, hogyha most hétfőn öltetem egyfelől. Másfelől meg hiába tartom, hogy ide van egy kis picikkel, akármicsodát nem fogjátok látni, hogy semmi haszna az egésznek. Azt írják meg kitékedik belőle, aztán körülülnek neki. Szóval, ha kihajt a lajba, akkor látjuk is azt, hogy elindul valami, és elkezd növekedni valami. Aztán utána egyre több lesz belőle, hogy erősödik a szára, erősödik a növény, persze kell ehhez egy gyökér is, kell a napsütés, kell minden, soknak kell az élethez. De mindez a gyümölcs termést szolgálja. A gyümölcs termést, és mi is van a gyümölcsben? Mag, valaki mondta, aha. hogy ott van benne a maga, akár az almában, a tökben, a rinnyében, ugye van magszegény, abban is van maga, mindegy, minden másból ott van a magok. A maga, ami tovább viszi az életet, ami tovább adja az egésznek a lényegét, ami új életet generál. És ugye keresztény hitben mondjuk ezt sokszor, hogy ha meg nem halunk, akkor nem fogunk tudni teremni 30, 60, meg 100 annyit és hasonlók. Tehát, hogy és nagyon sokszor beszél, hogy használja Jézus is a magot egyfajta ilyen példaként. Hogy ott kellnek a magok. És ez a cél, erre amit elhívunk mi is részint, arra, hogy megdicsőítsük Isten, de arra is, hogy mások is hallják azt, hogy Krisztus mit tett. Hogy minél több Brian meghallhassa azt, hogy kicsoda Isten, és hogy van lehetőség megismerni őt, van lehetőség vele kapcsolatban lenni. No, ez, hadd kezdem ezzel a két levéllel, amit itt láttok, vagyis ott láttok a képen, én meg itt látom. A két levélben az első, amit én hoztam most első mintaként, csak előtte hadd hozzam még ide azt, hogy ha valaki esetleg úgy van, hogy nem kapta meg az e-mailt, akkor itt a QR kód alapján meg tudja nézni azt, hogy mi a mai vázlat, és akkor le tudja puskázni. Ez abban segít, hogy akkor egyben látjátok az egész, ha jól emlékszem, talán 44 pont, de nem tudom már fejből pontosan, lehet, hogy rosszul számoltam. Úgyhogy erre lehet számítani mai nap folyamán, mert remélem mindenki három nap idegélemet hozok magával. Szóval a két levélben az első, azt úgy neveztem el, hogy már nem nyomogat senki, de még nyomogat valaki, akkor nem lépett tovább. Úgy neveztem el, hogy az Istentől való elválasztottság és Isten helyreállító kegyelme. Ez a kettő együtt egy levél. És hogy nem működik egyik a másik nélkül. A Róma 6.11-ben ezt olvassuk. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ez a kettő együtt van. És ez talán a legalapabb levél. Hogy a bűn elválaszt téged Istentől, de már nem a bűnnek élsz. Azt olvassuk a más helyen, a Róma 6-ban, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmenége pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ez a kettőség ez jelen van az életünkben. Hogy az, ami a sokszor természetből fakadna, az elválasztó minket Istentől, de az ő kegyelme és az ő szeretete, az pedig közel van magához. És ez a kettő így együtt jelenik meg. A vétkeink távoltattak minket Istentől, ő legyőzte a bűnt, és helyreállította a kapcsolatot Isten is köztünk. Ő maga és mi közöttünk. És talán a Róma 8.1.2, amit el is jól ismerhetünk, az, ami legjobban kifejezi mindezt, hogy emiatt, mert ilyen kegyelmet mutatott felénk, nincsen most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, azaz ellenünk, akik Jézus Krisztusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ez már nem uralkodik rajtunk. És talán a legfontosabb levél, a legelső levél az ez, a legalapvetőbb. Leginkább az, ami bármikor, amikor ott van egy növényen, az ott kell, van egy növény, az ott kell, hogy legyen, ami Istenhez vezet minket, ami oda vezeti a folyadékot a gyökérhez, ami segít abban, hogy élve maradjunk, ami a fotoszintetizáláshoz, a mindennapi élethez szükséges, az, hogy Istennek ez a kegyelme, ez ma is jelen van. Ha gyökéres példát használnék, akkor azt mondom, hogy ez a fő gyökérzet. Hogy ez az, ami nélkül nincsen élet. A második levél, az valószínűleg meglepő lesz, de szándékosan ezt hoztam. Mit láttok a másik arcán, az anyajegyen kívül, a Szetőn kívül, amikor ezt az első levelet megérti az életében, amikor felfogja azt, hogy Isten kegyelme mit jelent számára. Amikor elfogja Krisztus. Nyugodtan vagyok, ami eszedbe jut. Örömön kívül mondatok még mást? Az jó, meg is az örömet írtam fel. Az örömet. Ugye a leíratatlan örömet, ami nem feltétlenül ilyen vigyort jelent, hogy nem ilyen Joker arcot, vagy hasonlókat, hanem az a fajta örömet, ami fajta ilyen belülre fakod, ilyen mély, annak a megértés, amit Brian arccal láttatok az előbb. Azt a fajta örömet, hogy tudom azt, hogy Isten kicsoda. Tudom azt, hogy mit tett értem. És második kérdés, hogy tudjátok, hogy mi a leggyakoribb parancs a Bibliában? Azt szokták mondani, hogy vagy a ne félj, vagy az örülj. És a ne félj, azt mondják, hogy 365-ször van benne. Az örülj, az nem nincs benne 365-ször, viszont azt mondják, hogy ennek a különböző fajta konnotációi, különböző fajta változatai, ami van a Bibliában, az mind az örömről szól, akkor többször van az öröm, érdekes módon. Ha csak a szót nézik, akkor a félelem, hogy nem kell félni, hogyha azt is nézik az örömhez kapcsolatban, ami benne vannak, például a 31. Zsoltárban, azt mondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Mert bennem az a film, amikor megérzed és meglátod, akkor az örömet fog generálni benned, akkor pedig az öröm a leggyakoribb parancs. És azért szeretem ezt, mert hogy igazából azt gondolnám, hogy Isten olyan nem, aki adja az ukászokat, a feladatokat, elvárja a szent életet. De ő azt mondja, hogy örülj. Nem feltétlenül az a fajta öröm, és akkor tényleg ez a mindig vigyorog, és nem arról szól Istennek a léte, hogy mindig azt akar, hogy mi boldogok legyünk. Nem azért, nem egy pincérként áll mellettünk, hogy mit tehetek még, hogy te örülhess. Nem így van mellettünk, hanem sokkal inkább, mint egy szülő. Az elmúlt napokban direkt, hogy tudom, erre készültem, figyeltem jobban a gyerekeimet, és volt, csak úgy ültem, és néztem. Ma reggel szegény boroka kiakadt rajtam, mert hallottam, hogy játszik be a szobájába, és bementem, hogy a szoba ajtóban, és megálltam, és néztem őt. És ő ott a falnál játszott egyik babával, és a baba az mászott fel az ágynak a rácsán, aztán fel tovább a ilyen kis képkereteken, aztán mászott tovább, és csak a baba mászott mindenfele. És a szegény egyszer, amikor megfordult, és észrevette, hogy apa! És ugrott szegény egyet, hogy hát valakit figyeli. Tehát én felszabadultam, boldogan örömmel játszott. És egyszerűen élveztem nézni az ő örömét. Nem azért akartam, hogy örüljön, hogy alig vártam, hogy kiszolgálom az ő kedvét, hanem egyszerűen jó látni az ő örömét. És most nem sorolom magam Isten képéhez, de azt gondolom, Isten is valahogy hasonlóképpen van velünk, hogy jó esetben kilátni a örömünket. Nem azért létezik, hogy minket kiszolgáljon, és a mi örömünket kiszolgálja, de amikor mi tudunk ő benne örvendezni, akkor az őt is boldoggá teszi. Vagy amikor beszéltünk erre, hogy szépen termeljük magunkba a kis endorfin hormonokat, csatárvenni úgy nevezte, hogy Eddie Murphy hormonokat. Tehát az a fajta boldogság, ami hogy jól esik látni a másikat. Hogy jól esik a közelsége. Hogy jól esik az, hogy megérint és hasonlók. Hogy érezd és lásd, hogy jó az Úr. Hogy fakadjon ebből a te örömöd. Hogy vedd észre Istent. Lásd meg őt olyannak, amilyen ő valójában. Elkezdesz minél többet látni Istenből, és egyre inkább megedad azt, hogy mennyivel több, mint hogy te elképzelted őt. Hadd hozzam ide a Harisz Erdély Zsoltárt, nem az egész dolgosan fel csak egy részét. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az áldozatosok és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamatosan és ő meghallgatott, megmentett mindabból, amit rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pörül az arcuk. Kiáltott az eleset, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. És az egész Zsoltár egy csodálatos, és arról beszél, hogy Isten megváltása egy mély, egy átható, egy teljes örömet okoz. Hogy az, ahogyan megismerem őt, és vele járok, az olyan nagyon mássá teszi a kapcsolatot. Hogy egyszerűen megérzem, meglátom azt, hogy jó az Úr, és elkezdek örülni ennek. Egy másfajta boldogságot generál bennem. Nem vigyor, nem ilyen örök boldogság, és nem szivárványt hánysz tőlem a hasonlók, mert hogy van rossz is közben. És nem arról szól a keresztényed, hogy mindig minden happy lesz. És akkor olyan tanítások vannak, hogy amikor az Úrral jársz, akkor minden boldogságod és minden öröm lesz, ez egy rossz tanítás, egy tétanítás. A Prédikátor könyve 12-ben olvasunk arról, hogy vannak rossz napok, vannak nem szeretem évek. Hogy vannak olyanok, ami nem jó. Hamis tanítás, hogy csak jó lehet. Talán nekem egy erős példa ilyen szempontból, hogy mennyire falsod le, amikor azt mondom, hogy csak jó lehet valami, az a Willem Gustavnak a nevű hajó. Volt egy szervezet, azt mondtam, azt mondtam, hogy erő az öröm által. Nagyon jó a neve egyébként, hogy erő az öröm által, és tök jó kifejezés. És volt az egyik ilyen hajójuk, ez a Wilhelm Gustloff hajó, és ez ilyen luxus hajó volt, egyébként nagyon jól is ment. Ennek a hajónak a nevéhez kötődik a valaha volt legnagyobb tengeri katasztrófa, körülbelül 10 kötőjel 11 ezer ember halt meg ezen a hajón. Úgyhogy a Titanic az elbújhat el mögött. És a második világháború volt az, hogy ezzel a hajóval menekítettek ki embereket, aztán utána megtorpedozták ezt a hajót az oroszok, és elsiesztették. Az oroszok mentségére legyen mondva egyébként, hogy a nagyon okos emberek kitalálták azt, tettek rá néhány légvédelmi ágyút, és hogy a tengerrajtán csak azt látta, hogy ágyuk vannak rajta, és látotta azt, hogy az éjszaka közepén, hogy ez most egy luxus hajó, és nem pedig egy hadihajó. Úgyhogy szépen elsiesztették, és 10-11 ezer menekülő embert sülyeztettek ezzel a hullámsírba. Az egyik fejezés az volt benne. Nem tudjuk pontosan hány ember halt meg, mert a hullákat csak 8000-ig számolták, utána abba hagyták. Tehát, hogy egy hatalmas katasztrófa volt, és hogy ez a szépen hangzik, hogy a erő az öröm által, és pont egy ilyen nevű szervezetnek a hajójához fűződik a legnagyobb katasztrófa. És amikor arra gondolunk, hogy a, hogy mindig csak jó lehet az örömünk, és mindig örülnünk kell, és mindig a boldogság kell legyen bennünk, akkor az ugyanis olyan, mint ez a hajó, nagyon könnyű megtorpedózni. Isten nem arra fajta örömre hív minket, hogy ez az állandó vigyor legyen bennünk, hanem az a fajta ennél sokkal mélyebb öröm. Az 1 Péteres levelében azt arrolosunk, hogy most örültök, most örvendeztek, noha különféle nehézségekben vagytok. Annyira kifejező számomra ez a kép, hogy elkezdelem, hogy nehézségben vannak, és mégis örvendeznek. Mondjuk a Pál apostolai bennünk a börtönbe, Péter apostolai bennünk a börtönbe, és énekelnek, miközben éppen fogságban vannak, és hát nem biztos, hogy túl fogják élni a következő napokat majd. De mégis örvendeznek Istenben. És ez a fajta öröm, amiről beszélek, az Úrban való öröm mindenkor, ez arról beszél, hogy benne van az örömöd forrása. Nem abban, amit kapsz, nem abban, ami történik veled, hanem az Úrban örvendezel. Mert ez igen, hogy az Úr törvénye tökéletes. Az Úrnak az igéje felüti a lelket, és így tovább. Az ő döntése igazak és megvédelmétlenek, a beszéde felüti a lelket, mert ő az öröm forrása, és így tovább. A vele való közösség, az a másik levél, mert ez a fajta öröm. És van még nagyon sokfajta levél, amit fel lehetne sorolni, amit elő lehetne hozni. Ezt nem adottam neked, mindegy. És nagyon sokfajta levél, amit lehetne fokuszálni, de hadd adjam nektek most ezt házi feladatnak. A különböző olyan leveleket, ami arról szól, hogy felfedezzétek, hogy Isten igazsága mi a Szentírásban, ami a te életben is valóság lesz. Azért akarom ezt házi feladatnak adni, mert hogyha elkezdem azt mondani, hogy felsoroltak hosszan egy listában ezeket, a különböző igehelyeket, akkor nem ez a tiéd. Akkor elolvasod, azt mondod, hogy hú de jó, aztán hazamész, és már holnap, már ma délután sem mire nem vissza bele, maximum esetleg egy versre, ami nagyon megfogott. De amikor elkezded magadnak ezeket felfedezni, az teljesen máshogy fogod odaérni hozzád, máshogy fog eltalálni, betalálni nálad, máshogy fog megragadni benned. Akkor ha sajátod lesz, Istentől kaptál vele való kapcsolaton keresztül. Szóval hadd bátorítsalak arra, hogy nem meditálom ezeket, hanem kezd el keresni az igében azt, hogy mik azok még, amik olyanok, mint maga a megváltás, mint az, hogy az Istennel kapcsolatban öröm fakad, hogy milyen egyéb igék vannak, amik ilyen szempontból levelek lehetnek az életedben, amikor odavezetik mindig az éltető vizet a gyökereidhez, amit táplálnak, amik árnyékot adnak számodra, hogy ne száradj ki. Viszont hoztam másfajta leveleket. Még egyben 2 hátra van. Mindjárt készíti az óráját, lepánikolhattuk. A további levelek, amikkel növekedhetsz, és azok olyan levelek, amiket te tehetsz, amiket neked kell növeszteni. Ezek nem fontosabbak, vagy kevésbé fontosak, sőt, inkább azt mondja, hogy kevésbé fontosabb Isten igazságai, de roppant most szükségesek. 3 kategóriába soroltam be őket, hozom ezeket ilyen módon eljétek, és az első kategória az azt mondom, hogy az alapvető keresztény gyakorlatok, amiket kell, hogy gyakoroljunk, amiket kell, hogy éljünk. Az első, persze az első néhány elég triviális, az igeolvasás és elmélkedés. Miért úgy hiszem, hogy igeolvasás és elmélkedés, hogy nem csak az, hogy olvasom az igét, mert nagyon könnyű csak olvasni az igét, aztán már semmire nem vissza belőle később, hogy mit olvastál el, hanem gondolkodj is rajta, mit olvastál. És volt egy-kettő beszéd erről, hogy gyönyörködik az Úr törvényében a lelkem, hogy egyszerűen jó olvasni azt, hogy éjjel-nappal arról elmélkedem, hogy nem csak elolvastam, hanem gondolkodom is rajta, hogy mit is mond nekem Isten igéje. És a cél az, hogy Isten kijelentésének megismerése legyen valóság az életedben, hogy mit jelent ki számomra, azt megismerjem, és megértsem az ő gondolatát, az ő akaratát. És nagyon egyszerűen ennek a gyakorlata, rendszeresen olvasod az igét, igeamérezdokat tanulmányozol, memorizálsz igéleset és hasonlók. Vagy éppen, hogy elmélkedsz, hogy gondolkodsz azon, hogy mit is jelent a számomra, hogy félrevonulsz, és azt mondod, hogy uram, mit akarsz ezzel mondani? Ennek van egy csomó fajta módja, most ezeket nem kezdem el felsorolni, nyugodtan utána lehet járni különböző fajtának az ötésnek. Hoppá, egyszerűen a két gombot. Következő imádság, egy 5-7 szüntelen imádkozatok látjuk az igében, és ennek a célja az, hogy személyes kapcsolatot ápoljak Istennel, hogy a bizalom az őszinteség kialakuljon vele. Elkezdek hátad neki dicsőíteni, hogy bűnbánatot vallani, kérés, közbenjárás másokért, és így tovább. Voltam, amikor egyszer megnéztem 10 különböző módját ennek, most nem helyebb bele ebben megint, de hogy érdemes ezt így ilyen módon áthádni magadban. Ez is olyan, hogy napi rendszerességgel praktikus azért gyakorolni, de igazán többször naponta. Aztán 3. próbál felgyorsítani, jó? Gyülekezeti közösség. 10-25-ben olvasok azt, hogy ne hagyjátok el a közös összejövetelt. Tehát mennyire fontos az, hogy együtt legyünk közösségben, hogy egymás hitáltan növekedjünk. Akárról beszél Brian, nem dumáltam, hogy el fogja ezt mondani, tehát nem volt így lecsírozó, hogy ezt fogja mondani, amit elmondott. De hogy mennyire kell az, hogy ott legyünk a közösségben egymással. A közösségben tudunk növekedni. bátorítani egymást, tanulni és tanítani másokat, szolgálni mások felé, egyszerűen növekedni, megélni egy csomó mindent. Akár is a tiszteleten, házi csoporton, közösségi alkalmakon, mindenfajta alkalmon való részvétellel tudjuk ezt megélni. Aztán az engedelmesség és Krisztus követése. János 15-ből olvasok azt, hogy ha engem szerettek, az én parancsolatot megtartsátok, vagy megtartjátok, attól megfordítás. Elég kemény megfogadás Jézustól, nem? Ha szerettek engem, akkor tartsatok a parancsolatokat, és kész. Akkor ne agyajatok rajta, ne válogosatok belőle, akkor tegyétek azokat. És a célja ennek az, hogy a hívő élet gyakorlati megélése az megvalósuljon, Isten akaratának alárendeljük magunkat, hogy arra fókuszáljunk. És mennyire fontos az, amit néha elfelejtünk, hogy odaadott Isten számunkra parancsként elénk, hogy ezzel szolgáljunk, és ebben éljünk. Aztán a Szent Lélekkel való betöltekezés, hogy tehetek meg lélekkel. És ez nem egy passzív folyamat, hogy sokszor úgy kézzelik a Szent Lélekkel való betöltekezés, hogy egy passzív folyamat, hogy sokan elgondolják, hogy vagyok, és ez csak betöltöztetnék, és mind a levágtam valaki fejét, és aztán utána gyorsan átjár az áram, és érzem az erőt, vagy ilyesmi. Nem erről van szó, hanem ez egy aktív folyamat, aktív és részes ennek a kapcsolatnak. Hogy folyamatosan Isten lelkére betöltekezzen. Nekem jobban tetszik ez a fajta lufi hasonlat, amikor újra és újra jobban felfúvódik, egyre inkább betölt Istennek a lelke. És annak a célja, hogy Isten erejével való élés. Nem visszaélés és nem kontrollálás, hanem abban élek, hogy a lelki gyümölcsök és lelki rendek megnyilvánuljanak az életemben, hogy ez benne legyen. Aztán a hatodik, a szolgálata és a szeretetnek a bemutatása mások felé. Máté 25-ben olvasjuk, hogy amit egyre is tettetek a legkisebb atyám fejé közül, velem tettétek. Ugye ezt mondja Jézus elmúlt, hogy megkezdik azt, hogy mikor láttunk téged ruhátlanul, vagy éhezve, vagy mezítelenül, ugyanaz mindegy. És hogy mennyire hív minket erre Isten, hogy ezt gyakoroljuk. Hogy a hitünk az a cselekedetben is megnyilvánuljon. Hogy Krisztus szeretetét bemutassuk, hogy az látható legyen. Megint csak visszautalva, hogy a Briannek hallják azt, hogy kicsoda Isten, hogy mit tett értük. Aztán a bűnbánat és a bűnvallás. Ugye azt mondja az egyenlős 1.9, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja a bűneinket, és megtiszti minket minden gonoszságtól. Megbocsátja, és tisztává is tesz minket. És nagyon fontos ez, hogy tiszta lelkismerettel Isten előtt alázatban, de mindeközben megszentelve tudjunk állni. Aztán a következő a hálaadás és a dicsőítés, ami egy olyan fontos levél, hogy jelen legyen az életedben. 1.5.18-ban, hogy mindenért hát adjunk, mert ez Isten akarata. A mi javunkra azzal folytatja. Isten nagyságának és jóságának megismerése és kifejezése. Vagy inkább is mondom, felismerése és kifejezésére szolgál ez. Amikor elkezdesz hát adni, akkor felismered azt, hogy mi mindennel látott téged el Isten, és ez ki is fejezett feléje. És nagyon tetszik ez a H-vitamin, amit tudom, már reklámoztam azt máskor. De hogy nagyon sokat segít az, amikor kényszeríted magad arra, hogy oké, mik történtek ma velem, miért lehetek hálás? Mert ugye a magyarok milyenek vagyunk? Mindig találunk okot a panaszra, igaz? Olyan jó együtt sírni. Én nagyon profin tudok panaszkodni egyeket, bevallom őszintén. Mindig találunk okot, mindig lehet tanulni, hogy mik nem működnek. Mi az, ami éppen rossz? Ha már volt a dinnyés példa, akkor ezt Csapra Józsi mesélte egyszer, hogy volt egy ember, akivel beszélt, mezőgazdaságiban élő emberke, és minden évben panaszkodott valamire. Hogy minden évben valami rossz volt. Vagy nem jött elég korán az eső, vagy túl késő jött az eső, vagy túl hamar jött az eső, vagy nem sütött elég sokat a nap, vagy túl sokat sütött a nap, vagy mindig volt valami baj. Volt egy év, amikor végre tényleg minden tökéletes volt. Olyan hozam volt, és olyan jó minőségű volt a termés, hogy le a kalap előtte. És mesélte Józsi, hogy jönnek a gazda, azt megkérdezni, hogy na, most mire tudsz panaszkodni? És azt mondta a gazda, hogy hát nem hiszem, hogy lesz még egy ilyen évünk, mint ez. És mennyire képesek vagyunk arra, hogy mindig panaszkodjunk, igaz? És fontos megtanulnunk magunkat, megtanítani arra, hogy felismerem, miket tesz Isten az életemben, és ki is fejezem azt ő felé, hogy Uram, magasztalat téged, és dicsőítelek, mert ezeket te adtad az életembe. Aztán a taníthatóság és a növekedéssel való nyitottság. Mondom, menjél. Na azért. Ugye az okos szívű tanul a feddésből is. Hát, szerintem gyerekkoromban nem voltam okos szívű, nem tudom, ez változott, de nagyon próbáltak fedni, és nem sikerült tanulnom belőle. De hogy mennyire jó az, amikor készek vagyunk arra, hogy mi taníthatók legyünk, és hogy mi növekedjünk. Hogy bennünk van ez a készség, hogy én akarom ezt megélni. Hogy a lelki érettség ez kivalkuljon, és hogy legyen tanítható a szívem. A hajlandóság bennem legyen arra, hogy akarok tanulni Istenről és Istentől. És aztán a lelki ajándékoknak a gyakorlása és a felismerése. hogy amik vannak ajándékaim, azokat megismerjem, és azokat Isten céljára használjam is. És itt van ez a 10 plusz levél. Ezek nem olyanok, ami Isten igében úgy van benne, hogy most akkor azt mondja, hogy ezt ígéted Isten, és pont és kész. Hanem olyan levelek, amit te növesztesz. Nem azt mondom, hogy mindenkiben mindegyik nagyon aktívan megvan, de olyan levelek, amik kellenek az életedben. Az elején kezdtem, hogy alapvető keresztény gyakorlatok. Alapvetőek azért, mert hogy ezeken keresztül fogsz tudni jobban megismerni Istent, jobban kapcsolódni hozzá. Minél kevesebb ilyen levél van, annál kevesebb folyadékot vezet el hozzád a levél, annál kevesebb árnyékot ad, annál könnyebben kiszáradsz. Annál könnyebben halsz éhen. Annál kevésbé fogsz tudni fotoszintetizálni, azaz Istennel a kapcsolatból épülni és építkezni. Nem arról szól mindez, hogy azért kell, mert akkor egy jó keresztény, és akkor ki van pipálva, hanem azért, mert hogy ezek nélkül sokkal jobban ki vagy téve a veszélynek. Sokkal inkább az van benned, hogy nem fogod túlélni a következő szárazságot, következő asszályt. Következő kupac, mindig gyorsan leszek, minél tovább haladunk az adott csoportokkal, a nem kötelező, de lelket gazdagító elemek. Azt hiszem itt 90, de majd kiderül. Egyrészt a bőítés, a fegyelem. Hogy nyugodtan hasznos gyakorolni, azt nem mondjuk kötelező, de nagyon hasznos, nagyon sokat segít, lelket gazdagító dolog a bőtülés. A testvérség lélek alárendelése Istennek, a figyelem Istenre, az elcsendesedés. És nem a nemevés a lényeg benne, hanem ez, hogy elcsendesedsz, Istenre figyelsz, ővel kapcsolatban. Valamiről lemondasz azért, hogy az Úrral lehessél együtt. Hogy őre figyelj, hogy magadat alárendeld Istennek. Aztán a lelki mentorálás. Ugye például beszélek 27-ben az, hogy ahogyan a vas élesíti a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat. Mennyire fontos tud lenni mind a két irányba. Az is, hogy te legyél kész mentorálni valakit, odaállni valaki mellé és támogasd őt, segíts neki a növekedésben, meg az, hogy neked is legyen ilyen embered. Aki ezt otthon mehetsz és megkérdezhetsz, hogy figyelj, elakadtam ebben a dologban, tudsz nekem segíteni, tudsz-e mellém állni. Hogy legyen egy érettebb keresztény, aki segít neked a növekedésben és irányt mutat, és hogy te is legyél ilyen másnak. Akkor is, hogyha nem régen vagy csak hívő. Hogy legyen ilyen más ember számára. Aztán katolikus szóhasználata a tanúsátétel, vagy mi használják az evangelizáció, hogy kész vagy eljutatni másokat is az örömhírt. És mondhatnánk azt, hogy ez oda kell sorolni az első kategóriába. Igen, minden szempontból igen, de oda azt mondanám inkább, hogy az életeddel bemutatod a Krisztust, aznak, hogy aztán ezt elkezded megélni, és egyénként gyakorlatot teszel, ez meg egyre jobban kifejlődik az életedben, és mély többet megtanulsz Istenből. Hogy el akarom jutatni az örömhírt, mert engem is az változtatott meg, az én életemet is. Aztán a következő az, hogy kész vagyok tanulni a próbákból. Hogy megpróbált hitem legyen olyan, ami még értékesebb, mint az arany. Hogy olyan hitem legyen. Hogy tudjam felismerni Istennek a munkáját még a nehézségekben is. Még a próbákban is. Hogy aztán tudjak így növekedni hitben. Hogy ne úgy tekintsek a próbákra, mint amikor őket el kell kerülni és menekülni kell előlük, hanem hogy újabb lehetőség, hogy mit tanultok ebből Istenről. Ez egy nagyon fontos levél tud lenni egyébként, ami segít abban, hogy jó széles, hogy ne száradjon ki aztán a talaj alattad. Egy talán furcsa, de mi nagyon sokat beszélgettünk arról még korábban lelkészekkel, de teremtett világnak a tisztelete. Volt egy év, amikor egy éven keresztül pápán több lelkész együtt erről beszéltünk különböző alkalmakon, és engem is elkezdett átformálni ez. Nem azt mondom, hogy legyünk nagy Greenpeace-esek meg egyebek, de hogy lássuk meg azt, hogy az egész világot, ami körülvesz minket, azt Isten teremtette. És nem muszáj Donald Trumpnak lenni, hogy nem érsz amit sem, hogy égen a világban minden, tehát hogy lehet eszünk is, nem muszáj festett hajjal beszivárgatni a fejünkbe, semmi kritika persze, hanem hogy lássuk meg azt, hogy Isten teremtette ezt a világot, és hogy becsüljük azt meg, és a hitünkbe fejezzük ezt ki. Hogy legyen látható a hitünkben az, hogy amit Isten alkotott, abban felelős vagyok annak a létéért, hogy az hogyan alakul. A következő az megint egy olyan terület, ami egyesek számára fontosabb, mások számára kevésbé, de a keresztény irodalom meg a művészetés tud nagyon olyan dolog lenni sok ember számára, ami segít abban, hogy Istenhez közel kerüljön. Én nem olyan vagyok, aki a keresztény művészeten keresztül sokat tanul Istenből, de találkoztam olyanokkal, akik viszont nagyon ilyenek. És ezért tanultam meg azt, hogy ez mennyire fontos, hogy a szép és az igaz iránti érzékenység növelése Isten dicsőségére megtörténjen. És azért tettem hozzá ezt az igeverset, mert hogy szerintem ennél nagyon fontos az, hogy ne akarjam azt, hogy mindenre ráhúzni, Istent dicsőíti meg. Néha ez nagyon kényszerű tud lenni. Hát valóban, ami azt szolgál, csak az maradjon meg. De jó páran mondják azt, hogy a zenehallgatásban nem keresztény szerint hallgatnak, az tudja negatívan befolyásolni őket. Következő egy furcsa kifejezés lehet talán, ugye úgy néztem, hogy spirituális klasszikusok olvasása. Ugye a példaveszélye 10-7 mondja azt, hogy az igaz ember emlékezete áldott. Hogy tudjak építkezni mások hitéből. Hogy az, amit mások már megéltek és megtapasztaltak Istennel, annak a tapasztalatából én is építkezzem bátran és nyugodtan. Ez lehet akár kortárs, akár már rég elhunyt ember, hogy ő mit tett, hogyan élt, és hogy abban is növekedjek. Ugye a zarándok útja tipikusan ilyen fajta John Bunyantól, ami nagyon sok embernek segített a hitben, hogy hogyan kell jól élni, és hogyan kell szembenézni a kihívásokkal. De sok más példát is hozhatnánk. Aztán az én kedvencem az inkább, hogyha nézem a Megszentelt Utat című könyvet, akkor ez rám illik. Az igazságosság és a társadalmi felelősségnek a felvállalása. Hogy tanuljatok jót tenni, keresétek az igazságot. Hogy kiállni Isten igazságossága mellett, és hogy ez érvényesüljön a társadalomban. Hogy mennyire fontos és alapvető tud ez lenni. Hogy nem csak hallgatni. Nagyon sok vád éri most az egyházakat arra nézve, hogy mennyire hallgatnak a társadalmi igazságtalanságokban. Akármilyen 18-nakon hajtlagat kitartották az utcára is hasonlók, akkor az egyházak meg sem szólaltak szinte, alig szólalt meg valaki. És nagyon sok ilyen példát lehetne hozni, hogy szépen el vagyunk, és nem szólunk fel azért, amiért fel kellene szólalnunk. És van egy kis példa erre, hogy azért szólok fel, mert ha most nem teszem meg, akkor később, mikor majd ellenem hoznak valamit, akkor már nem lesz, aki megszólaljon. Hogy kiállok a Isten igazságossága mellett, és Isten dolga mellett, vagy sem. És megint egy olyan pont, amivel sok neoprotestáns gyülekezet az ellenkezik, de hogy legyen egyfajta ökonomikusítottság, egyfajta közös ima. Ez nem azt mondja, hogy minden megyek vagyunk, hanem az, hogy lássam meg Krisztust a másiknak az életében. Legyen egyfajta felismerés bennem. Hogy lássam azt, hogy jé, ott is vannak hívők. És azért mondom így, mert volt ilyen, amikor elvittem egy gyülekezetvezetőt egy ilyen ökonomikus alkalomra, és direkt benyomtam egy ilyen 6 fős csoportba, ahol 5 katolikusok voltak meg ő baptistaként, és akkor jöttünk el, akkor mondta azt, hogy ott is vannak újjászületettek. És hogy jé, tényleg vannak ilyenek. Milyen jó néha rá is van az ilyenre. És az ő hite által épülni, és hogy akkor ő azért mondja, és azért hisz úgy, és azért teszi azt, hogy. És ezek nem kötelező elemek önmagukba. Csak gazdagítják mégis a keresztény életet. És emellett segítenek abban is, hogy ne csak úgy legyen bennünk, hogy akkor ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hogy mit, miért csinálok, hanem hogy értsem annak az értelmét, és ezáltal teljesedjen ki az életem. Ezek már azt mondanám, hogy ilyen kis plusz melléklevelek, amik segítenek abban, hogy még inkább lefedje a keresztény életemet, és még inkább jól tudjon növekedni. Következő, mert én gyorsan fogok átmenni, ennél gyorsabban, igen. Egyéb segítelmek indéreztem el. Is mondhatnám, hogy közösségi, meg egyéni gyakorlatok, lelki, mentális, testi, érzelmi, intellektuális területek, meg egyéb ilyen vetületek, alapvető és haladó elemek is egyaránt, meg mindenfajta ilyen, akár klasszikus, akár kreatív formák, amik tudnak hasznosak lenni. Például lelki naplóvezetés. Nem tudom, hogy csináltatok-e már ilyet, én régebben csináltam, és nagyon jó tud lenni alkalmanként visszaolvasni azt, hogy miket is éltem meg Istennel, miket fedeztem fel benne. Arra hasznos, hogy segít követni a lelki utadat, visszatekinteni Istennek a munkájára az életedben például. Aztán kreatív kifejezés Istennel kapcsolatban. Mondom, menjél, ez az. Akár ilyen dicsőítő rajzolás, versírás, festés, a kavicsképek, és sok minden más lehetne sorolni, ami mind arról szól, hogy valamilyen módon medicsőít Isten, egy kreatív kifejezési móddal. Aztán a csendidők, az elvonulások. De azért, hogy legyen olyan, amikor el tudsz vonulni és csendben lenni Istennel, akár csak egy-két órára, akár alkalmanként egy-két napra. Hogy el lehet vonulni ilyen helyekre, akár az erdőben. Én régen csináltam ezt, hogy még kimentem a Bakonyba, hát közel volt, úgyhogy elmentem. És a csendben lenni Istennel. Az aj kiítatása, hogy újra halljam Istennek a halkészeit hangját. Aztán lelki barátságoknak, a testvéri kapcsolatnak a mélyítése, tudatosan keresni azt, hogy ez gyakorolt, hogy ez azért csináld, vagy itt azért keresd a másikat, hogy hordozd őt. Hogy a megosztott küzdelmekben ott lehessél mellette. Aztán szimbolikus eszközök használata, de itt fontos, hogy nem babonásan. Tehát nem az, hogy most akkor a keresztény alkalmas, majd mutatom, és akkor vagy a kereszt, vagy a zsidó csinál, vagy valami, csak megálltja a múmiát, nem erről van szó. Hanem, hogy olyan dolgok, amik segítenek számomra abban, hogy a figyelmet összpontosítsam valamilyen módon Istenre. A mindennapi munka, a házi munka Istennek ajánlása. Hogy amit teszek, abban tudatosítsam magammal azt, hogy én most Isten jelenlétében csinálom mindezeket. Aztán akár ima más keresztény hagyományokból. Nekem ez nagyon furcsa volt korábban, és az ökonomikus alkalmakom muszáj volt néha most majd ilyen különböző fajta ilyen olyan szerzetesnek az imádságát. És az, ahogy olvasgattam őket rájöttem, hogy nem is olyan hülyék ezek. Hogy valóban egy csomóját lehet tanulni az ő imádságokból, amit megértettek Istenből, és ahhoz tájutottak. Hogy nagyon gazdagítja az saját hitemet is, meg a gyakorlatomat is. Aztán a liturgia, meg az ünnepednek a tudatos megélése. Ugye annyira nyomjuk már zsigerből, hogy mi micsoda. A egyik kedvencem az egy evangélikus lelkész volt, aki akárhányszor találkoztam, mindig elmondta azt, hogy most éppen a 26. Az hit év, vagy akárminek nevezett évnek a 26. hetében vagyunk, amikor is a Zsolozsmás Szent Ignác kis katicájának a lábát ünnepelt. Fogalmas, és nem tudom, mindig tudta az, hogy melyik hét miről szól, és miért fontos. És én azt mondtam, hogy micsoda hülyeség ez. Aztán, hogy beszélgettem vele később, rájöttem arra, hogy ez nekem hülyeség. De neki egy tök jó vázlatos alapot adott az, hogy tudja azt, hogy mire szeretne figyelni ezen a héten Istenre, hogy hogyan szeretne kötődni hozzá, és hogy ne csak világi eseményekhez kötődjön, hanem mindig a egyház dologhoz. Megint csak azt mondom, hogy ez nem olyan, hogy mindenkinek legyen ilyen levele, de van, aki számára nagyon fontos tud lenni. Megbékélés és. Jó, szépen kérlek, nem, köszönöm. Megbékélés és a múlt feldolgozása Isten jelenlétében. Hogy a lelki sebek, traumák, a megbocsátatlanság feldolgozása Isten előtt. Tipikus példa erre mondjuk a nyitott szív. Nem tudom ki az, aki már vett részét a nyitott szív alkalmon, nagyon jó tud lenni, és nagyon sokat tud segíteni abban, hogy jól tudj hozzáállni. A Bibliában Dávid Zsoltár tipikusan erről szólnak sokszor, hogy feldolgozzák a különböző dolgokat az életükben. Aztán következő a zarándoklat, ami akár fizikális, akár lelki értelemben nézve zarándoklat. Egy csomó baptista lelkész ismert már, aki elment az El Caminóra, nem azért, hogy szentekhez imádkozzon közben, hanem azért, hogy átgondolja azt, hogy oké, Uram, mire hiszel engem, és mi az, miért a szándékod velem. Hogy igazából ez egy Isten felé tartó út, ami akár lehet fizikálisan is, de főként lelkileg van ennek persze értelmszerűen jelentése, hogy közeledek hozzád, Uram, és hogy félreteszek mindent, és csak rád figyelek. Aztán a hit meg az értelem integrálása, ami számomra legalábbis elég fontos dolog tud lenni, hogy legyen egy intellektuális megalapozottság is a keresztény világnézetednek. Ha mi feltesznek alapvető kérdéseket, akkor ne nézz bombán, hogy hanem hogy ne csak azért, hogy hiszek Istenbe is kész, hanem hogy oké, de érted, de hogy miért hiszel? Érted az összefüggéseket a Bibliában. Ugye a teológiában az apologetika, a keresztény filozófia, a hit és a tudomány párbeszéd, de mindenről szól. Nem véletlenül vannak ezek. Vannak, aki számára egy nagyon hasznos és fontos levél tud lenni, hogyha intellektuális beállítottságú. Aztán családi hit gyakorlatok. Vannak családok, ahol vannak különböző fajta formák, módok, hogy mit hogyan csinálnak. Van olyan család, ahol nagyon fontos, hogy minden héten akkor leülnek, mondjuk vasárnap ebédkor, és együtt olvassák az ígét, meg együtt imádkoznak. Van, ahol átbeszélik azt, hogy na mit tanultál a héten Istentől, és hasonlók. Van, ahol ez nem jelenik meg, de ahol igen, nagyon jó és erőteljes alapot tud adni annak a családnak. Aztán türelem és csend Isten időzítése iránt. Hú, nekem ez nem megy. És se türelmes nem vagyok, se csendes nem vagyok, tehát nekem ez távol áll tőlem. De megint csak ismerek olyan személyeket, és megismertem őket, akiknek ez nagyon fontos, hogy tudjanak ott lenni Istenet, úgyhogy nem kell mindig valamit tenni Istenet, nem csak várni őt. Én inkább az aktivista hozzáállásom, hogy aki mindig csinálni akarok valamit, tehát hogy ha nem csinálok semmit, akkor is jár a kezem vagy a lábam, hogy valami történjen már. Enyhe ADHD, meg egyebek. De hogy néha jó várni, hallgatni és bízni. Hogy csak ott lenni Isten előtt. Aztán a szellemi küzdelem tudatos kezelése, csak kimondom. Hogy ne csak úgy nézzünk az életre, hogy csak pszichológiai problémák vannak, vagy csak életvezetési nehézségek vannak, hanem vannak lelki harcok is. Ezeket jól tudjam kezelni megfelelő egyensúlyban és megfelelő módon, hogy amire kell az a szellemi, amire kell az a lelki, amire kell azzal pedig mondjuk mentális módon tudjunk reagálni. Ami már itt volt a gyülekezetben is, az életcél konferencia, hogy a hivatás vagy az életcélnek a keresése Isten szemével. Mert akkor, hogyha később 5-10-20 évvel visszatekintesz az életbe, azt mondod, hogy tudom, hogy az Úrtól kaptam ezt, most éppen csinálok. Aztán a mentális egészség és a keresztény önismeretnek a kapcsolata, hogy ez jól működje. A 132. Zsoltár 23. verse mondja azt, hogy vizsgálj meg Isten, ismerd meg az szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Hogy ezt gyakorolni az Úr előtt, ilyen formában. Hogy ne csak problémákat cipeljünk, hanem legyen gyógyulás is belőle. Aztán lelki ritmusok, vagy szabályos rend. Én azt szoktam mondani ezekre, hogy angolul úgy mondják ezt, hogy a rule of life. Tehát, hogy legyen egy olyanfajta váza, szabály az életednek, ami nagyon sokat tud segíteni. A kisgyereknek ugye mi van, hogyha felborul ennek a rendszere, akkor megkettősödnek, igaz? Ha meg a gyereknek azt mondjuk, hogy ilyenkor este vacsora, aztán fürdés, aztán mese, aztán fekvés, akkor ez egy kialakult rend. Ha ez felborul, akkor minden más felborul. Mi azt hiszük felnőttként, hogy nincs erre szükségünk. De nagyon szükségünk van rá. És Istennel is szükségünk van erre, és hogy legyen meg a te lelki ritmusod. Ugye a Prédikátor 3 olvasunk arra, hogy mindennek rendelt ideje van, hogy legyen meg az életedben az a fajta váz, amire építkezik a mindenhol az életed. Hogy ne csak ad-hoc módon élj hívőként, hanem legyen egy belső rended, egy céltartosságod. Aztán a következő az, hogy a sebezhetőség megengedése Isten és emberek előtt. Ami nem egy könnyű dolog. És az olyan tök egyszerű leírni, de marami nehéz kimondani, hogy Uram, hagyom, hogy megsebezz. Igen, mondja, hogy Uram, megsebezz, ebbe is kötöz. Hagyom el magamat elég közel jönni, magamhoz elég közel jönni Istent, hogy akár sebeket szenvedjek el tőle. Ja, milyen furán az, hogy nem a sebeket szenvedni el Istentől. Pedig lehet. Tehát éppen a csípőcsontod megy félre, hogy több, ennek ezen már csak biciklivel fogsz tudni menni. Lehet egy csomó módon sebeket elszenvedni Istentől. Hagyod el magadat, hogy Isten megsebezzen, aztán be is kötözzön. Hogy megismer belőle valami többet. Lehetne erre egy egész predikációt mondani, most nem megyek ebbe bele mélyebben, csak hogy legyen meg benned ennek a nyitottság és a készség. És a testvéreid felé is. Amikor nagyon a másikhoz így, hogy megöleled, akkor benne van az is, hogy te feltárad magad előtte. Hogy lehet, hogy ő megölel, és azt mondja, hogy fú, de büdös. És na, furán hangzik, azt mondom, hogy hű, de büdös. Egyik alkalommal mentem a városba Pestem, láttam, hogy négyét a földön összeesve, felnyaláboltam, aztán kitott, hogy el van törve a lába. Kihívtuk a mentőt, bekerült a mentőkocsiba, utána mentem egy találkozóra, és ültem, és mondom, milyen büdös van itt. És rájöttem, az én kezem az. A néni annyira büdös volt, hogy nem vettem észre, akkor felnyaláboltam, hogy a szaga áttapadt rám. És nem feltétlenül ilyen fajta büdösségről beszélek a gyülekezetben, de kész vagy-e a másik büdösségét elszenvedni? Kész vagy-e arra, hogy jönöm észre hozzá, hogy gyere, mondd el, mi van veled, és áldömezték két hétnek a problémáját. Hogy el tudod-e hordozni. Hogy kész vagy-e arra, hogy igazi közösség alakuljon ki, és gyógyulás alakuljon ki körülötted. Bocsánat, túl sokat akarok beszélni, nem megyek vele tovább. Aztán a lelki megkülönböztetés gyakorlása. Nem a lelkek megkülönböztetése, hanem inkább az, hogy megértsd azt, ugye a Római 2.2-ben, hogy megérthesd, ne igazolj a világhoz, hanem megértesd, hogy mi Isten akarta, mi az ő szándék, mi az, ami neki tetszik, mi az, ami jó, ami szerinte valami tökéletes. Hogy megítélhesd Istennek az akaratát. Hogy meg tudod felismerni, mi az, ami valóban tőle van, döntéseidben, és mi az, ami inkább máshonnan származik, akár embertől, akár tőled ilyet helyzetben. Aztán szenvedélyek megszentelése. Ez megint furán hangzik, igaz? Ilyentől kezdve a szent kokain mámorában leszünk. Majd nem erről van szó értelemszerűen, hanem az, hogy vannak szenvedélyeink, vannak dolgok, amiket szeretünk, amiket úgy örömmel vagyunk benne. Nekünk egy ilyen új szenvedélyünk lett, mivel a futás az elmúlt néhány évben, de hogy akkor az hadd váljon szent szenvedélyé. Hadd váljon olyan dologgá, ami akár közösséget épít, itt igyekezés megéltük ezt, akár másoknak is segít abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, és így tovább. És erre tudnék jó pár példát mondani, hogy milyen módon tudtok ezt megélni. Hogy az a szenvedély, ami benned él, azt jól használd Isten dicsőségére. Akár művészet, akár alkotás, akár bármi egyet dolog, hogy azt jól adnád ki ilyen szempontból a szenvedélyednek a megedésével. Aztán a belső párbeszéd, meg Isten lelkének a hangjának a megismerése. Ugye azt mondja a János 17, hogy a juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, és ők követnek engem. Hogy tudd ezt a hangot, hogy tanuld meg egyre jobban felismerni, hogy legyen ez a készség benned, mert tanuld a különbséget a kettő között. Egy másik nagyon fontos utolsó előtti, az idősödés és az életszakaszváltozásodnak a lelki megélése. Talán furán hat ez. Azt mondja Zsoltár 92.15, hogy még vénségünkben is gyümölcsöznek, zöldek és erőteljesek maradnak. Milyen jó hangzik ezt, nem? Hogy azt hallani, hogy még vénségükben is gyümölcsöznek. Mennyire szeretnék mi is ilyenek lenni, igaz? Tegnap néztem a Forma 1 időmérőjét, pénteken nem tudom, amikor volt a szabad edzést, és ott volt egy riport Bernie Ecclestonnal. Ezeket tudja ki a Bernie Ecclestonnal. Néhány kéz, oké. Egy 95 éves csóka. De nem úgy nézek, hogy egy 95 éves ember, hanem úgy, mint egy 50 éves ember. És én vidáman mosolyogva járt körbe-körbe. Hát ez 95 évesen én már kukasztanya leszek, de hogy ő meg simán vígan, boldogan járt át mindenfele. És tisztán az a vénységükben zsümölcsöznek, zöldek és erőteljesek maradnak. Isten erre hív minket, és hogyan akarok élni édesebb koromban? Hogy úgy, ahogy mondjuk éppen itt van a Richardék, hogy készek is szolgálni akarnak Istennek, vagy úgy, hogy hát nyugdíjas azok, aztán már csak ülök a sarokba, és már csak támaszolom a boldalra, és kész. Hogy mi az, ami bennem van szádénként? Hogyan keresem Istennek a nagyságát? Hogy ezeket jól éljen meg az Úrral. És a utolsónak írtam ide még ezt, ami részben már utaltam rá a teresztény fédelemmel, de a teresztben való istenkeresés. Hogy ugye az egek hirdetik Istennek a dicsőségét, a kezének munkájára beszél az égboltozat, azt mondja a 19. Zsoltár. Hogy valóban lássuk meg azt Istennek a nagyságát, hogy azt mondja a Róma 1, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén megismerhető Isten. Hogy tudjuk használni úgy az egész világot magunk körül, hogy abban lássuk őt, lássuk az ő nagyságát, hogy abban tudjuk őt magasztalni. És ez másik 23 ilyen levél, ami azt mondom, hogy növezd mindegyiket meg magadnak, csak hogy minél több ilyen, és ezek egy csomó minden más is össze lehet szerintem, csak benne mennyi volt, aztán többen, ha nem bírtam összeérni, hogy mik azok a levelek, amik mind abban segítenek, hogy a talaj, ahol vagy, az mindig nedves maradjon, leárnyékolja és oda vezesse a folyadékot. És ezek a dolgok, ez a sok apróság, amikor most hallott ez a 44 dolog, ez mind olyan, amit nagyon megélsz, az segít abban, hogy Istenhez kapcsolódj. Segít abban, hogy megerősödj ő benne. Nem olyanok, hogy ezt most mind meg kell valósítanod. De tudd, hogy melyik a te leveled. Legyél tisztában a saját leveleiddel. Legyél tisztában azokkal, amit téged táplálnak. Amit neked az értető dolgot, az értető nedőt adják, amik a te Istennel való táplálkozásra garantálják a te fotoszintetizálásodat, vagy fotomennyeitizálásodat, vagy akár ugyanaz, mindegy. Amin keresztül tudsz hozzá kapcsolódni. Mik a te leveleid? Milyen módon segít neked az életedben valami abban, ami különösz téged abban, hogy Istenhez még inkább kapcsolódj? Mert fontos tudnod azt, hogy minél kevesebb ilyen levél van, annál inkább veszélyeztetett egyed vagy. Annál inkább ki vagy téve annak, hogy elszáradj, hogy a nehézségekben megszenvedj. De minél több ilyen vesz téged körül, annál inkább igaz az, hogy akár ezt tett át, akár iszta, bármilyen esetekeztek, az mind Isten dicsőségére tud lenni az életedben. Ez mind abban segít, hogy ha oda vezetve a folyadékot a gyökerekhez, tápálja az Istennel való kapcsolatodat. Hogy benne megerősödj és tovább növekedj. És hogy hadd bátorsabb benneteket erre, hogy keresétek a leveleiteket, növesszétek őket, és dolgozzatok azon, hogy minden inkább Istenhez kapcsolódj, Istenhez kapcsoljatok szorosabban. Imádkozzunk most így. Köszönöm neked mindenható Istenem azt, hogy te arra hisz minket, hogy tanuljunk a kert példájából, tanuljunk a növényettől. Legyünk készek arra, hogy úgy kapcsoljunk hozzád, hogy megéljük azt, amit te terveztél velünk. Hogy egyre inkább, egyre bőségesebb, egyre kiszélesedettebb módon megtapasztaljuk a te nagyságodat. És akkor mondjam, ha málnap akkor eltérhet nálunk a kertbe, és most már lassan vágni kell, mert annyi aludban van, de mégis jól látni és jól élvezni ennek a gyümölcsét. Hiszünk magam azt, hogy te is arra hisz minket, hogy egyre inkább szélesedjen veled a kapcsolatunk, egyre inkább terebélyesedjen az, egyre több minden fedje le az életünknek a területét, hogy minden téged dicsőítsen meg, hogy mindenről beszéljen, hogy mindenben megtapasztaljuk azt, hogy veled lehetünk kapcsolatban. Köszönöm magam azt, hogy te olyan dolgokat terveztél velünk, ami ennél még nagyobb területet fed be, hogy te el akarsz terjedni az életem, hogy mint a tök az udvarunkban is, és jelen akarsz lenni olyan módon, hogy mindent befedj, hogy mindenre hatással legyél. És Uram, kérünk is téged erre, hogy minden más, ami nem tőled való, az legyen elfolytva ilyen módon. Hadd kerüljünk hozzá közelebb, Istenem. Hadd legyünk veled mészorosabb kapcsolatban. Amen.